Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Kántáte vasárnapjának ígéretési alapigéjét a Jelenések könyvéből, a 14. fejezet első 5 versében a következőképpen. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve, és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron, az emberek közül első zsengéül, az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az a korrajz, ami olvasható a Jelenések könyvének ezeken a lapjain, az egészen hasonló a mai korhoz. Igaz, hogy van egy eltolódás, egy valamivel több, mint 1900 év távolság, de abban a Krisztus utáni 90-es években, amikor íródnak ezek a sorok, amikor János, Jézusnak az utolsó élő tanítványa leírja a látomásait, proféciákat, amiket kap Istentől, egészen hasonló körülmények között ír, mint ahogyan mi vagyunk. Abban az időben Domiciánus császár volt, aki üldözte a keresztényeket, és igen, csak mondhatjuk azt, hogy kisebbségben vannak akkor még a keresztények a római birodalomban, bár rohamosan nő a számuk. És tudjuk, hogy 100-200 év elteltével már többségben lesznek. Most visszafele halad, legalábbis a volt keresztény világban visszafele haladnak a folyamatok, és nem véletlenül mondom, hogy volt keresztény világban, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ma már sem Magyarország, sem Európa nem keresztény, keresztény gyökerű ország. De nem keresztény, ugyanis kisebbségben vannak a keresztények. Éppen most olvasom az egyik interjút a Mentálhigiénés Intézet, Lelki Gondozói Intézet egyik tanárával, Pál Ferenccel, aki itt is volt egy lelkész találkozón, egy előadással, nekem egyik kedvenc tanárom volt, most Angyalföldön kisegítő plébános, az amellett, hogy tanít a Szentvelész Egyetemen, ő maga is nyilatkozza, hogy ma Magyarország nem keresztjén, mert kevesebb a hitét gyakorló keresztjén ember, mint a nem keresztjén. És ezt nagyon jól tudjuk. Elég, hogyha csak arra utalok, hogy az elmúlt Biblia órán beszéltem az Ipsosnak a felméréséről, ami Magyarországot is érinti, hogy 14%-a a magyar embereknek hiszi azt, hogy a maja naptárnak a 2012-es évi jövendőlése igaz. Ez nagy tartsán csak nem 500 embert jelent. Most mi nem vagyunk itt 500-an a templomban. Jóval, jóval kevesebb a hitét gyakorló keresztény ember, még olyan településeken is, ahol országos átlaghoz képest többen gyakorolják a hitüket. Hasonló volt a helyzet János idejében is. Az üldözések tekintetében is így van, bár mi most azt mondjuk, hogy szabadok vagyunk, bár nagyon sok tekintetben érezhető azért az, hogy ellenállás mutatkozik az igazi keresztény hittel szemben. De vannak olyan országok, ahol viszont tudjuk, hogy egészen konkrétan elfognak, megölnek keresztény embereket. Hiszen évente kb. 200 ezer áldozata van a keresztény üldözésnek. A világviszonylatban Nigéria a 13. helyen áll. Annak ellenére, hogy Nigériának keresztény államfője van. A következőt olvashatjuk a Mártírok hangja című legújabb kiadványban. Nigériában óráról órára eszkalálódik a polgár és vallásháborús helyzet. Múlt hét péntekén az iszlám szélsőségesek az afrikai ország legnagyobb északi városa Kano ellen indítottak bombatámadást. 178 halott áldozata lett az akciónak. Nigéria elnöke Goodluck Jonathan kormánya tagjai kíséretében meglátogatta az áldozatok családjait, és részvétét nyilvánította. Ezt követően az iszlám szélsőségesek feljutották a város rendőrkapitányságát, és két keresztény templomot is megtámadtak. Csak azért, mert meglátogatja a keresztény államfő az áldozatok hozzátartozóit. A nagy baj az, hogy a biztonsági erők és a rendőrség is megosztott a vallási erővonalak mentén, mondja a lelkész, aki a nigériai keresztény társaságnak az elnöke. A biztonsági erők egy része sokkal lojálisabb az iszlám iránt, mint hazája Nigéria iránt. Így előfordul, hogy bizalmas információk igen gyorsan eljutnak a Boko Haram vezérkarához. Lojálisabbak az iszlám felé, mint az ország érdekei felé. Ezt csak azért olvastam fel, hogy egyrészt lássuk, hogy így van, tényleg vannak keresztény áldozatok, nem is kevesen, sok ezren, évente. Másrészt ez a lojalitás. Ha ma kinyitjuk az evangélikus életet, ott is egy olyan cikket olvasunk egy iszlamista tudóstól, aki a lojalitását fejezi ki az iszlám felé. Nem hiszi el nagyon sok művelt európai ember, hogy mi az iszlámnak a lényege. Miért van ez a keresztény üldözés? A Jelenések könyvének a 12. fejezete a 10-12-es vers elárulja. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és a bizonyságtételük igével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van hátra. Az ok ez. Győzött a bárány, győzött Jézus, levettetett az ördög, tudja, hogy meg van pecsételve a sorsa. És ezért azt munkálja, hogy minél többeket tévesszen meg. Vagy így, vagy úgy. Vagy egyházon belül, vagy egyházon kívül, de pusztítsa el az embereket, hogy az élő hittől eltávolodjanak. Meneküljenek bele a hagyományokba, vagy meneküljenek ki az egyházból, bármi, csak ne legyen élő hitük. Azok, akik pedig megülettek, azok hol vannak? Fenn vannak a mennyben, ott vannak 144 ezeren, akik dicsérik az Istent, Sokan szokták kérdezni, hogy kik ezek a, mi ez a 144 ezer? Biztos, hogy csak 144 ezer? Ugye tudjuk, hogy vannak, akik így gondolják, ilyen szekták. Mi tudjuk azt, hogy a 144 ezer az egy elképes szám, hiszen Izraelnek 12 törzséből, mindegyikből 12-12 ezer ember, az a teljességet jelképezi. Azt jelenti, hogy mindenki ott van, senki nem marad ki ebből a 144 ezerből. Mindenki ott van, aki Áron vétetett meg, akit Jézus vére megtisztított. És ezek azok, akik énekelnek a mennyei kórusban. Hát most is lesz majd óriási éneklés, ha nem is a mennyei kórusban, de a Reménység Fesztivál az 1000 fős kórusban, ahová a mi kórusunkból is fognak néhányan csatlakozni. De jó lenne, hogyha nem csak ilyen nagy kórusokban, hanem mi magunk is külön-külön tudnánk énekelni, dicsérni az Istent, mert tudjuk azt, hogy az éneklésnek milyen gyógyító hatása van. De nem erre szeretném kihegyezni az egész dolgot, hogy az éneklésnek gyógyító hatása van, vagy hasonló a hatása, mint a nevetésnek, mert ugye aztán csinálnak ilyen nevető klubokat, meg ilyen hasonló dolgokat. Nem erre van szükség. Hanem arra van szükség, hogy belső lelkületből, szívből tudjunk énekelni. Tudnék, azt olvastuk, hogy senki nem tudta megtanulni ezt az éneket, csak azok, akik Áron vétettetek meg. Vagyis énekelni csak azt tud, aki tudja, hogy Jézus megvásárolta őt, és övé. Tudja azt, hogy ezen semmi nem változtat. Bármi történjen, ő Jézushoz tartozik. Na, ez az ember tud énekelni. Hangsúlyozom ezt, és menjünk el ezzel az Isten tiszteletre, hogy ez az ember tud énekelni. Nem az, akinek művelt a hangja. Nem az, aki beénekelt. Nem az, aki gyerekkora óta tanul zeneiskolában. Igazán szívből, lélekből énekelni azt tud, aki tudja, hogy Jézushoz tartozik. És lehet közben persze, hogy fals a hangja, de Isten nem azt figyeli. És nyilván ez az éneklés, ez a szívbéli éneklés az, ami gyógyít. Ezért mondom, nem arra van szükség, hogy most nem tudom milyen klubokat hozzunk létre, de ez az éneklés tényleg gyógyít, és ezt tényleg kimutatják az orvosok, hogy hasonló hatása van, és ez a nevetésnek, az éneklésnek, a keringésre, hormonális háztartásra nagyon erőteljes hatása van. Többen vannak, akik gyógyultak betegségekből, vagy depresszióból. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan kezeli Isten Dávidon keresztül, Dávid hárfázásán keresztül Saulnak a depresszióját. Az éneklésnek gyógyító hatása van. Ha tudom, hogy Áron vétettem meg, Jézushoz tartozom, szívből énekelek. Hogyha ezt hinnénk, akkor azt hiszem, hogy sokkal-sokkal többen, és sokkal-sokkal többet énekelnénk. Sokkal több ének hangzana egy temetésen például. Nagyon csodálkozom, hogy sokszor olyanok, akik tényleg műveltek éneklés tekintetében, csukva tartják a szájukat. Miért? Az éneklésnek gyógyító hatása van. Az éneklés Istenhez kapcsol. Ezért nem énekel mindenki, mert nem mindenki tudja megtanulni ezt az éneket, és nem azért, mert botfüle van, hanem azért, mert nem tartozik. Még nem tartozik sajnos az Úr Jézushoz. Még nem élt át a szívében, hogy Jézusé. Vagyis az egyetlen feladat, amikor énekelni szeretnénk tanulni, bizonyossá kell válnunk, hogy mi hozzá tartozunk. Nem talán, nem majd, hanem már most nincsen semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem majd valamikor, mondja ezt Pál apostol, hanem most. Azt mondja, most semmi sem választ el az Isten szeretetétől. Nem majd akkor, később. A másik nagyon fontos dolog, hogy az énekléshez, ehhez az énekléshez hozzá tartozik a szenvedés, a szenvedély. Eckhart Mester, aki egy misztikus keresztény gondolkodó teológus volt a 13.-14. században, mondja azt, hogy lényegében mi halálból élünk. Nem tudom, belegondoltunk-e már, halálból élünk. És most nem csak arra kell gondolni, hogy a szülők életüket adják a gyerekekért. Ez is igaz. Arra is lehet gondolni, hogy egy ilyen hétköznapi dolog, hogy most megebédeljünk. Halálból van. Mert le kellett vágni a tyúkot, meg kellett ölni a disznót. Halálból van. Csak mondjuk kicsit eltávolodtunk már tőle, mert nem az udvaron végezzük ki ezeket az állatokat, hanem megvesszük az Osamban vagy máshol. És az ember már kevésbé gondol erre, hogy hát a halálból élünk. De még akkor is igaz ez, hogyha valaki nagyon ragaszkodna a vegetáriánus életmódhoz, hát hogyha kenyerünk van, az is halálból van. Mert annak a búza magnak a földbe kellett hullnia, hogy növényt növesszen, el kellett pusztulnia. Jézus is mondja, hogy ha a búza szem nem esik a földbe, elpusztul, egymaga marad. De ha földbe esik, akkor elpusztul, és új élet fakad belőle. Sokszoros termést hoz. Hozzá tartozik az élethez a halál, sőt, halálból származik az élet. És ezt tanuljuk Jézus szenvedéséből és halálából, és az ő halálából élünk, él ez a világ. Jézus az életét adja, és ebből származik a mi életünk. És éppen ezért kell, hogy elmondjuk azt, hogy a fájdalom, a szenvedés együtt jár az élettel. És itt szeretnék rátérni az utolsó nagy témámra, a szenvedés témájára, ami különösen sokszor foglalkoztat mostanában, biztos, hogy a gyülekezet veszi észre ezt, mert azért foglalkoztat egyrészt, mert tudom, hogy mindannyiunknak nagyon húsba vágó kérdése a szenvedés, hogy miért van szenvedés. A legutóbbi hetekben egy házaspárral beszélgettünk erről, tudja a gyülekezet, hogy mindig vannak, akik felnőtt korban kérik a kerességüket, vagy kérnek konfirmációt, mert elmaradt, kimaradt az életükből. Ez a házaspár most ott tart még, hogy nem kérnek semmit sem, így is lehet elkezdeni egy felnőtt hittant, csak szeretnék megismerni az egyház, szeretnék megismerni a Biblia tanítását. És amikor a szenvedéshez érkeztünk, akkor nagyon komolyan gondolkodtunk rajta, és tették fel a kérdést, hogy de miért? És akkor sorolták ők is, hogy mi mindennel találkoztak már. Miért van? És akkor nekem eszembe jutott az, hogy a római levélben azt mondja Pál apostol a 8.22-ben, hogy ez az egész világ, ez a teremtett világ sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. Várva a fiúságra, várva a testünk megváltására. És akkor próbáltam magyarázni, hogy de hát erről van szó, hogy amikor a vajúdó nő ott fekszik a kórházban, akkor az értelmét látja a szenvedésnek. Nem kívánja azt, hogy most itt hirtelen szakadjon félbe, mert abból nagy baj lenne. Kívánja persze, mert szeretne megszabadulni a szenvedéstől, de nem kívánja, mert tudja, hogy a vajódásnak a vége az új élet, és odáig el akar jutni. És azt mondja Pál apostol, hogy ilyen a szenvedés a világon. Persze hozzá kell tennem, hogy a férfi, akinek magyaráztam, jobban ért angolul, és mindjárt bajban voltam, mert gondoltam, hogy azt, hogy vagy Júdás, azt nem érti. Ott volt nála az angol nyelvi biblia, akkor kikerestem onnan, elolvastam, és így hangzott, hogy the creation has been groaning. És akkor ő mindig fordította szépen. Ő 5 éves koráig, tehát itt Magyarországon élt 5 éves koráig, és aztán az 56-os események során került ki Amerikába, és élt ott, nem tudom, egészen a fordulat évéig. Úgyhogy ezért jobban tudja az angolt. Szépen fordította, és azt mondja, hogy a teremtett világ, a teremtés fájdalomban növekedik. Én ezt a szót nem ismertem még, ezt, hogy groaning. Tehát a vajúdást így fordította, fájdalomban növekedik, és akkor értettem meg, ezért szeretem nagyon ezeket a felnőtt hittanokat, mert akkor nem csak azok értik meg, akiket tanítok, hanem én magam is megértem, és közelebb jutok egy lépéssel a valósághoz, hogy hát a fájdalomban növekszünk, ahogy a vajúdó nőben növekedik, egyre inkább közelebb ér a megszületéshez a kisgyermek, ugyanúgy mi is egyre közelebb kerülünk a fájdalmon keresztül az Istenhez. És akkor mondta neki, hogy hát Isten ments attól, hogy ez a vajúdás befejeződjön. Isten mentsen attól, hogy vége legyen a szenvedésnek. Bármennyire is kívánjuk, meg kell, hogy szülessen az új élet bennünk. Többféle szinten. Meg kell, hogy szülessen az új élet bennünk ebben az életben, ez az újjászületés. Tehát amikor mi szenvedünk, nem tudjuk hova tenni a dolgokat az életünkben, csalódunk az Istenben, járunk is templomba, nem is akarunk járni, akkor mindig tudjuk, hogy ez az újjászületésnek a vajúdása. És ott el fogunk jutni, egészen biztos, hogy el fogunk jutni, hogyha keressük az Istent. És aztán a nagyon nagy újjászületés az pedig az, amikor már a testünk is megváltozik, és levethetjük végre ezt a szenvedést, amiben részünk van. Ekkor lesz teljessé az újjászületés. Elkezdjük akkor, amikor elfogadjuk Jézus megváltónak, és befejezzük akkor, amikor befejezzük a földi pályafutásunkat. Ezt mondtam egyszerűen a párnak, hogy megfejtettétek. Megfejtettétek a szenvedés titkát. Ezzel az egyszerű fordítással. Fájdalomban növekedni. Éppen ezért a mai ige alapján én azt mondom, hogy az éneklés, az öröm, az igazi éneklés, az igazi öröm, az nem duhajkodás. Nem az, amit mi szoktunk szervezni. Nem felszínes nótázás, hanem mély megértésből fakad. Bizalom Isten felé, növekedés felfelé. Tudva azt, hogy az Isten ezen keresztül a céljához és a mi célunkhoz elvisz. Én ezt kívánom, mert ezt éljük át, családban is, mint szülők, mint anyák, mint apák, tapasztaljuk ezt a mély örömöt, amely át van itatva fájdalmakkal. Na ez az igazi. Ebből fakadjon a mély, igazi éneklés, hogy ahogyan hozzánk tartoznak a gyermekeink, ugyanúgy mi is Istenhez tartozunk. Áron vétettünk meg. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogyha közelebb vittél bennünket a létezésünk, az életünk megértéséhez. Urunk, segíts bennünket, hogy merjünk növekedni te hozzád, merjük elviselni a fájdalmakat, a szenvedést, és a Szent Lelked által fakadhasson dal az ajkunkon, hogy ne csak itt, hanem otthonainkban is énekeljük-e te nagy nevedet, azzal a bizonyossággal, hogy végre hozzád tartozunk, végre megváltottál bennünket, végre tudhatjuk azt, hogy hová tartunk. Kérünk, hogy így erősíts meg mindnyájunkat. Amen.